Tolkien világa. Rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. A szerepjátékok új nemzedéke. Beszélgetések a Gyűrűk ura ihlette szerepjátékokról. Hargitay Henrik műsorát hallják. Tolkien világa. Bár ma úgy tűnik, hogy a nálunk népszerű szerepjátékok, mintha Tolkien világából léptek volna ki, a szerepjátékok valójában egészen más vonalon indultak. A műsor első részében az Aurin című online lap szerkesztői, Tik Péter, Varga Illés és Kazár József beszélnek a szerepjátékról. A műsor második részében a szerepjátékok legújabb fajtájáról, az interneten játszható online szerepjátékokról beszél majd Fuchs Péter.
Szerepjáték egy időtöltési forma, amely, ha az irodalmi előképét keressük, akkor talán a Commedia dell'arte-ban találjuk meg, amely a színháznak egy középkori fajtája, ahol is a színészek megadott karaktereket alakítanak. Ez lehet a 72 katona, aki mindig pórul jár, lehet a tudálékos orvos, a dottore bolognese, lehet a szerelmes pár. Ezek a darabok, akár milyen cselekménnyel is legyenek megvalósítva, mindig ugyanolyan véget érnek. Hasonló ehhez a szerepjáték, ahol megadott figurákat, egyéniségeket alakítanak a szereplők, mágust, papot, harcost, általában hősies, kiemelkedő, emberfeletti képességekkel, természetfeletti tulajdonságokkal megáldott figurák ezek. Olyan kalandokat élhetnek át a játékosok, ezeket a szereplőket megtestesítve, amelyeket csak a fantázia világában élhetnek át, a hétköznapi életben nem. Kipróbálhatják magukat olyan helyzetekben, amelyekre máskülönben nem nyílna lehetőségük, mindenfajta kockázat vagy felelősség nélkül.
Hogy miért is játszanak szerepjátékot? A legalapvetőbb motiváció az, hogy egy kellemes haveri társaságban eltöltjük az időnket. Mások elmennek kuglizni, akik szerepjátékot játszanak, azoknál is az elsődleges dolog az, hogy egy ilyen kisebb 4-5-6 fős körbe jól érezzük magukat egy délután során, és történetesen olyan emberek, akik valamilyen szinten érdeklődnek a világ iránt. Tehát lehet, hogy ők szeretik a fantasy irodalmat, de lehet, hogy őket a játék érdekli, tehát hogy megoldani problémákat, gondolkozni és küzdeni, kitalálni egy labirintusból például, vagy megoldani egy rejtélyt, hogy ki volt a gyilkos, szóval bármi, ami egy filmben is elképzelhető. Én azt mondanám még, hogy ilyen bonyolult filozófiai meglátásokat nem biztos, hogy nagyon kell keresni a szerepjátékok mögött, mert amire az előbb utaltam, tehát, hogy egy baráti társaság összeül, ezek a legkülönbözőbb okok miatt vannak ott. Ez akkor még nem tudatosul bennük, hogy ez így van, de hogyha most én belegondolok, hogy a 5-10 évvel ezelőtti szerepjátékos haverjaimból mi lett, mi körünk elkezdett irodalommal foglalkozni. Egy másik társaság az inkább számítógépes játékokkal foglalkozik most már, mikor már szétosznottak ezek a közösségek. A harmadik elment sportújságírónak.
Még annyit szeretnék mondani az a kérdés közt, hogy milyen problémák merülhetnek fel a szerepjátékban. Tehát volt szó mindenféle ilyen profán dologról is, hogy kijutni egy labirintusból, de ez lehet akár mélyebb is, tehát ha valakinek hajlam van rá, hogy olyan társaságba kerül, akkor akár ilyen lelki problémák elé is kerülhet a karakter, és azt átéléssel, tehát elképzelhet, hogy van játékterápia, sokrétű nyitott ez a dolog, tehát aki lelkizni, akkor az lelkizik, aki jót akar kockát dobálni, az kockát dobál, ez nagyon sokrétű.
Valaki azt élvezi, hogy most akkor nagyot dobok, vagy kicsit dobok, és legyőzöm a szörnyet, vagy engem győznek, vagy én halok meg, vagy ő hal meg. És ezt élvezi éveken keresztül. Van, aki azt élvezi, hogy a karakterének a szerelmi életét végig gondolja a legapróbb részletekig, és szenved miatta, és ebbe éri bele magát. Nem nagyon lehet ilyen általános dolgokat mondani, mindenkinek mást jelent.
Játék rajongói nem feltétlenül közvetlenül Tolkien-től ikletődtek, hanem az első szerepjáték megalkotója Gary Gygax ikletődött Tolkien-tól. És az ő játék az, illetve az ő világa, világképe nyomta rá annyira a fantasy-re a bélyegét, hogy ma szinte csak ezt lehet látni. Gygax Tolkien-től veszi ezeket a különböző kultúrákat, hogy ezek különböző fajok is lehet. Tehát, hogy törpék, tündék, orkok. Kifejezetten Tolkien óta van ez a fantasy irodalomban, és a szerepjáték hatására terjedt el ilyen nagy mértékben. De nem csak Tolkien-től vesz Gygax, Howard-tól sokat ikletődik, Jack Vance-től. A varázslatrendszerét például Jack Vance művei alapján dolgozza ki. Hát sokkal megfelelőbbek is ezek, mert hát Tolkiennél konkrét varázslási formák nem nagyon kerülnek elő, nagyon utalás szinten jelenik meg ott csak a mág, és nagyon vigyáz erre, hogy inkább kevesebbet mondjon, mint többet, és ezt egy játéktechnikában nem is nagyon lehet átültetni. És ez a kép, meg a szerepjáték elterjedése nagy mértékben Gygaxnak köszönhetők, nem csak Tolkiennek. Tehát vannak szerzők, akik például magyar szerzők, akik ezt a irányzatot képviselik, akik nem is nagyon szeretik Tolkien, talán nem is olvasták, viszont azokat a műveket igen, amik a Gygax hatására keletkeztek, és ezekből a művekből ikletődtek ők.
Gary Gygax
egy mozgásképtelen barátja számára igyekezett kitalálni egy olyan játékot, amely megfelelő időtöltés lehet kettejük számára. Tolkien Gyűrűk Urája hatással volt rám, illetve más fantasy szerzők is, hogy megfogant a fejében az ötlet, hogy mi lenne, ha ők maguk lehetnének a főhősök. És így megszületett az első mégtáblás szerepjáték. Ez később egy továbbfejlesztett formájában AD&D, Advanced Dungeons and Dragons néven terjedt el, és ez olyan népszerűnek bizonyult, hogy a szerepjátékok népszerűsítésére a kiadója, a szerepjáték kiadója TSR írókat kért fel, és ezekből a művekből alakult később ki az úgynevezett szerepjátékirodalom. Az első ilyen mű a magyarul is megjelent Sárkánydárda krónikák volt, Tracy Hickman és Margaret Weis tollából.
Szerepjátékok hogyan jelentek meg Magyarországon?
A szerepjátékok nagyjából egyszer jelentek meg a fantasyvel, a 80-as évek végi science fiction klub mozgalomon belül. Pár ember hozzájutott szerepjáték kiegészítőkhöz, szerepjátékokhoz, és baráti társaságok elkezdtek játszani, és a Galaktika klubok által nyújtott infrastruktúrát kihasználva ezek terjedtek. És a rendszerváltással megteremtődött az a bázis, ami elég kicsi volt akkor még, de megteremtődött. Voltak olyan emberek Magyarországon, akik ismerték a szerepjátékot, ismerték a fantasyt, és szerették, és ezt ki is akarták adni, és amint lehetőségük nyílt, kiadót csináltak.
Hogy hatnak egymással a szerepjáték és a fantasy irodalom, tehát a könyvkiadás?
Amikor a szerepjáték népszerű elfoglaltsággá válik, akkor a kiadók, hogy növeljék a népszerűséget, megpróbálkoznak azzal, hogy a szerepjátékvilágok hallatlan sikerét és népszerűségét kihasználva, a kiadók arra vállalkoznak, hogy olyan történeteket, olyan regényeket és antológiát adjanak ki, amelyekben a szereplők a fantáziavilágokban, a szerepjátékok fantáziavilágában kalandoznak. Felkínálják a szerepjátékosoknak azt, hogy olyan történeteket olvashassanak, amelyek a kedvenc fantáziavilágaikban játszódnak. A szerepjátékosok egy kalandos, egy olvasmányos, egy fordulatos cselekménydús történeten keresztül közvetlenül ismerkedhetnek meg a szerepjáték világokkal, és nem kell szabálykönyveket, száraz olvasmányokat bújniuk.
Gyakran a szerepjáték regényeket azért is olvassák, hogy azok a játéktechnikai dolgok, amik egy szabálykönyvbe le vannak írva, azok hogy jelenhetnek meg egy történetben, akár egy varázslat, hogy működik annak a leírása. Ezek a regények, amikor egy egyszerű szerepjáték kiegészítővé válnak, és nem is irodalmi értékkel kell őket mérni, mert vannak olyan olvasók, akik nem irodalmi értékkel közelítik meg.
Születnek viszont olyan regények, amiket azok is olvasnak, akik nem szerepjátékosok, és ez szerepjátékokban lejátszott történetek alapján íródnak.
Igen.
Nyilván van néhány kiemelkedő szerző, aki esetleg úgy lett író, hogy fiatal korában szerepjátékot játszott, egy ilyen közegben kezdett el írogatni, és esetleg már olyan jót alkotott. Lehet, hogy az illető nem pusztán a játékosok számára érdekes, hanem bárki, aki szereti a kalandos, izgalmas történeteket, az élvezettel tudja ezeket a könyveket forgatni. Sőt, elvileg elképzelhető az is, hogy kiemelkedő író lesz belőle, bár igazándiból én se ismerek olyan szerzőt, aki tényleg olyan nagyon kiemelkedő lenne, és mondjuk szerepjáték regényeket írna, de ezért itt már, tehát ez abszolút lehetséges dolog.
Mondjuk a magyar helyzet annyiból sajátos, hogy a mai köztudatban is fantasy íróként számon tartott szerzők szerepjáték gyökerűek, az ő műveik alapvetően a szerepjáték világokhoz kapcsolódnak, és a legnépszerűbbek ezek a művek. Nagyon jellemző rájuk például, hogy angol álneveken írnak, nem is mindenki tudja, hogy ők magyarok. Ha ma valaki fantasyt akar olvasni, és bemegy egy nagy könyvesházba, ahol ilyen könyvek vannak, akkor valószínűleg ez akad a kezében, mint fantasy, és nem más. Szerepjáték csak fantasy lehetne, nem csak fantasy. A szerepjáték az egy játékforma, a golf is egy játékforma, a golf se csak labdajáték, van egy csomó labdajáték. A szerepjáték se csak fantasy, vannak science fiction, horror szerepjátékok, a való a jelen világban játszódó szerepjáték, kommandos szerepjátékok. Rengeteg szerepjáték, ami az első fantasy volt, és az a legnépszerűbb stílus a fantasy, ezért ma is a fantasy szerepjátékok a legnépszerűbbek, de eznek a kettőnek nincs sok köze egymás, ez egy véletlen végül is.
Magyarországon meg még egy külön sajátos helyzet volt, hogy amikor a Magyarországon a fantasy ismerté vált, akkor vált ismerté a szerepjáték is, és ezért is az agyakban ez összefonódott, de ez már mondjuk Amerikában nincsen egy az egybe így, de végül is Magyarországon is a szerepjáték rajongók azok ugyanúgy játszanak science fiction szerepjátékot, horror szerepjátékot, stb.
Gyűrűk ura, mint szerepjáték. Mennyire kiemelkedő a szerepjátékok között, vagy mennyire népszerű a szerepjátékok között, hogy ez változott-e mostanában? Hát, hogy milyen kapcsolata van, vagy milyen kapcsolata nincs a gyűrűk urával?
Én jelenleg két gyűrűk ura szerepjátékról tudok. Egyik a nagyon régen, még a 80-as években a szerepjáték felvirágzásával együtt jött létre, az a MERP, Middle Earth Role Playing mozaik szóból jött ez a név. Azt kell mondani, hogy nem különösebben népszerű. Ugyan az első szerepjátékok egyike volt, ami magyarul megjelent, de nagyon hamar megszűnt a kiadása, nem nagyon jelentek meg hozzá kiegészítők, nem sokan játsszák. A másik a Gyűrűk ura kapcsán most készült természetesen egy szerepjáték. A Gyűrűk ura filmhez is, ez is megjelent magyarul. Nem nagyon tudok arról, hogy ez mennyire népszerű, erre nem tudok biztos adatot mondani. Az viszont sokkal, de sokkal fontosabb, hogy akár az AD&D, vagy akár a legnépszerűbb magyar szerepjáték, a Mágus is ugyanazt a Gygax által mutatott utat követi, aminek meghatározója Tolkien. És sokkal fontosabb, ha a szerepjáték irodalomról beszélünk, vagy szerepjátékra, mint jelenségről, nem a Tolkien kifejezetten a középföldhez kapcsolódó szerepjátékok,
a jelentősek, hanem ezek a nagyon népszerű szerepjátékok, amik ugye nem Pókin világán játszódnak, viszont sokban merítenek a Gyűrűk urából.
Szerinted ez miért van? Nem lehet a középföldén szerepjátékot játszani, tehát alkalmatlan szerepjátékra, vagy miért van az, hogy a rajongók sem a Gyűrűk ura világában játszanak?
Ugye arról már beszéltünk, hogy ez, hogy szerepjáték és irodalom, ez nem egy közvetlen kapcsolat van a kettő között. Itt arról van szó, hogy van maga a szerepjáték, mint egy játékforma, amit szeretnek sokan játszani, és keresik azt, hogy milyen világon lehet a legjobban ezt játszani, hol a legélvezetesebb ez számukra. Kifejezetten a Gyűrűk ura világa az úgy néz ki, hogy annyira nem nyerte el a tetszésüket, de viszont rengeteg elem, ami a Gyűrűk ura világában van, az viszont kiválóan alkalmassá vált a játékra, tehát például a fajok szereplőtetése, tehát hogy elfel lehet játszani, törpen lehet játszani, félorkkal lehet játszani, emberrel lehet játszani. Tehát ezek a dolgok, amiknél azt mondjuk, hogy a Tolkien hatása a szerepjátékra sokkal fontosabb, mint az, hogy közvetlenül az irodalom, tehát a regény és a szerepjáték közötti kapcsolat. Mert hát ez egy, amióta a szerepjátékok népszerűek, azóta ez egy rendszeres dolog, hogy minden népszerű filmből csinálnak egy játékot, amit néhányan megvesznek, arra jó talán, hogy a kiadó ebből nem veszít, vagy nem tudom, valamekkora bevételt hoz, de igazándiból hosszú távon ezek nem lesznek népszerűek. De az a néhány játék, ami hosszú távon is népszerűvé válik, azoknál nem az a lényeg, hogy melyik regényhez, vagy melyik világhoz kapcsolódnak, melyik írónak a világához kapcsolódnak, hanem inkább ezek a különálló elemek, amiket magukból olvasztanak, és amik aztán játszhatóvá teszik.
Mit tesz vonzóvá egy szerepjátékot?
Most nem biztos, hogy erre fogok válaszolni, de a szerepjátékosok nem azt akarják, hogy ők most újra eljátsszák ugyanazokat a történeteket, amiket már olvastak. Tehát ők is szabadságra vágynak valamilyen szinten. Tehát ezért is, amikor egy filmből vagy egy regényből szerepjáték készül, akkor sokkal inkább annak a világnak a hangulata az, ami megragadja őket, és utána már ott ők szeretnének tevékenykedni.
A kérdés az, hogy Tolkien világából készült szerepjátékok miért nem örvendenek olyan népszerűségnek, mint más szerepjátékok, akkor azt hiszem, hogy a válasz az, hogy a két rajongótábor, ez nem fedi egymást. Tehát akik Tolkien rajongói, azok nem feltétlenül szerepjátékosok, illetve a szerepjátékosok nem feltétlenül szeretik Tolkient. Tolkiennek középfölde világa az csak egy világ. Ugyanakkor a szerepjáték lehetőséget kínál, és nyújt arra, hogy teljesen más világokban kalandozhassanak a játékosok. Így például a gótikus horror világában, vagy science fiction világokban, így például a Star Wars világában.
Még annyit mondanék, hogy az én tapasztalataim szerint a legnépszerűbb és leghosszabb ideig kitartó szerepjátékok, tehát amik mondjuk évtizedeken keresztül is játszanak, azok többnyire nem regény alapján készültek. Nem köthetők egy konkrét regényhez, sőt, nem is határoznak meg egy konkrét világot, hanem lehetőséget adnak, inkább szabályrendszereket adnak, inkább egy hangulatot definiálnak, és utána mindenki, minden kis játszó társaság a saját világát megalkothatja bennük.
Azt hiszem, hogy ennek a játéknak az egyik vonzerejét az adja, hogy a játékosok őszintén mutathatják meg a valójukat. Oscar Wilde mondta, hogy adjatok egy álarcot, és az igazat fogom mondani. Tehát mindenfajta kockázat nélkül adhatják az emberek önmagukat, míg ez a mai világban veszélyekkel jár. Itt pedig egy álarc mögé bújva, félork harcos papként, vagy Gandalfként adhatom önmagamat a játékban. Ha mondok valamit, akkor azt nem én mondom, hanem a szereplő, a karakterem mondja. Hogyha gonosz vagyok, megátalkodottként cselekszem, akkor az nem én vagyok, hanem a karakterem. Ugyanakkor a játék lehetőséget ad arra, hogy amire a való élet nem, hogy nemes erényekkel egy olyan oldaláról mutatkozhasson be az ember, amelyre a való életben nem nyílik lehetősége, mert nem ad teret.
Világában szerettem volna bemutatni hallgatóinknak, hogy hogyan is működik a gyakorlatban a szerepjáték. Megkerestem hát azokat a hazai csapatokat, akik a Gyűrűk Ura szerepjátékkal játszanak, de hosszas rábeszélésre sem voltak hajlandók kötélnek állni, és a mikrofont odaengedni maguk közé. Volt, aki arra hivatkozott, hogy a játékbeli karaktere túl személyes, nem a nagy közönségnek való. A kalandok az ő saját ügyük. Így aztán jobb híján egy amerikai paródiát mutatok be, melyet a Dead Alewives, azaz Halott Vendéglősné nevű amerikai parodista csapat készített. A 3 perces felvétel az amerikai 10 éves szerepjátékosok világába vezeti be hallgatóinkat.
Dungeons and Dragons.
Sárkányok és várak. Akár akarja, akár nem, csemetéi épp legérzékenyebb éveik alatt kultusza befolyása alá kerülnek. Egy olyan játék, mint a D&D, lángra lobbantja fantáziájukat. Különleges személynek fogják érezni magukat, ahogy mind mélyebbre hatolnak világában. Ez alkalommal műsorunk meghívja önt, hogy részt vegyen egy valós szerepjátékban, hogy megfigyelhesse a megfigyelhetetlent, amint rejtett mikrofonunk elviszi önt egy rejtett sarkába a sárkányok és váraknak.
Galstaff. You have entered the door to the north.
Beléptél az északi ajtón. Egyedül maradtál. Egy sötét szobában. A vár nedves falain furcsa anyagok áramlanak. Varázsolok egyet. Hol van a sör? A hűtőben. Varázsolni akarok. Kaphatok a sörből? Igen, kaphatsz, csak menj és vedd el. Bármelyikből varázsolhatok, ugye, ami itt a listában van? Igen, bármelyikből az első szintűek közül. Jobb, ha iszok egy üdítőt is. Akar még valaki? Ugye én nem vagyok a szobában. Miféle szobában? Csodarakétát varázsolok. Abban a szobában, ahol ezt a mindenfélét varázsolja. Még nem varázsolt semmit sem. De igen, ha meghallgatnál, csodarakétát varázsolok. Miért varázsolsz csodarakétát? Nincs itt semmi, amit meg tudnál támadni. De megtámadom a sötétséget. Oké, rendben, megtámadod a sötétséget. Egy tünde áll előtted. Ó, ez én leszek, igaz? Barna tunikát visel, ezüst haja van és kék a szeme. Nem, nekem szürke a szemem. Hadd nézzem a karakterlapodon. Nem, azon az van, hogy kék, de én úgy döntöttem, hogy inkább szürkét akarok. Nekem mindegy. Jól van, akkor most beszélhettek egymással, ha akartok.
Hello!
Hello, én Golszett vagyok, a fény forrása. Akkor minek kellett a csodarakétát varázsolni? Fiúk, épp megtámadtak titeket. Látom, hogy mi történik? Nem, te odakinn vagy a fogadóban. Kezdek becsípni. Hét szörny körbevett titeket. Hogy vehettek körbe minket? Engem állandó hűséges őrkutya varázslat véd. Dehogy, ilyet nem is varázsoltál. Kezdek becsípni. Vannak lányok-e arra felé? Dehogy nem varázsoltam. Még a kaland előtt kérdezted, hogy kell-e valami felszerelés. És azt mondtam, hogy nem, de valami nyersanyag a varázslataimhoz az kell. Tehát varázsoltam egy hűséges őrkutyát magamnak. Nem, a varázslást magát sosem csináltad végig. Dobja kockával és nézd meg, hogy részeg vagyok-e már. Igen, az vagy. Vannak ott lányok? Vannak. De én igenis végigcsináltam. Elegem van. Amikor kérdezted, hogy nem csináltad végig. Nem mondtad ki, hogy most varázsolok. Úgyhogy most ott vannak a szörnyek, oké? Szörnyek? Én nálam van egy szörnyilkolókés. Nekem plusz 9-em van a szörnyek ellen. De te ott sem vagy. Te épp lerészegedsz. Igen, de ha ott lányok vannak, akkor őket most hallhatták. Félelmetes betekintés Amerika legfélelmetesebb hobbiába. Ne feledje, nem gyermekei hibája, hogy belevesznek egy ilyen rémálomba. Ez a tornatanáruk hibája, akik a kitaszítottságot éreztetik velük, ha egy kosarat sem képesek dobni. Most nézzük, hogy ki is volt a műsor elején már említett Gary Gygax, a szerepjátékok atya. Gary Gygax a szerepjátékok atya volt. És most egy kicsit részletesebben. Gygax egyik kedvenc színésze Ernie Kovács. Hogy kicsoda Ernie Kovács? Hogy nem ismerik? Magyarországon valójában senki sem ismeri. Ő a 60-as évek Amerikájában volt hatalmas tévésztár komédiás, akiről ráadásul még tudták is, hogy magyar származású. Gygax olyannyira kedvelte, hogy 6 gyermeke közül az egyiknek az Ernie nevet adta. Persze lehet, hogy azért, mert neki magának is Ernest volt a harmadik neve. Gygax ezen kívül él-hal a magyar konyháért, valamint a kínai, az olasz és a francia konyháért is, de ez minket most nem érint. Ahogy Tolkien tekinthető a modern fantasy megalkotójának, úgy Gary Gygax a mai értelemben vett szerepjáték megalkotója, nem kis mértékben Tolkien világára támaszkodva. 1938-ban született Chicagóban, ahol a középiskolát nem sikerült elvégeznie. A 60-as évek végén, mikor Gygax épp betöltötte a 30-at, egy olyan csoport tagja volt, ahol középkori háborús stratégiai játékokkal játszottak. Az eredeti játékban minden bábú 20 katonának felelt meg. Az egyik első változtatása Gygaxnak épp az volt, hogy egy bábú egy embernek feleljen meg, így személyes csatákat lehessen vívni. Később a klub tagjai kezdték megunni a középkori lovagvilágot, így Gigax írt egy olyan ráadást hozzá, melyben az eredeti játékot varázslókkal, sárkányokkal, négy embernek megfelelő erejű hősökkel és a gyűrűk urából megismert tündékkel és orkokkal egészítette ki. Mivel a játékot bábukkal játszották, egy műanyag dinoszauruszból majdhogy nem lélegző sárkányt csinált. Egy babáról a haját a sárkány fejére operálta, a sárkányt kifestette, és beszerzett külön figurákat az emberevő szörnyeknek és más új karaktereknek is. Ennek a kiegészítésnek az alapján írta 1973-ban Dave Arnesonnal együtt a D&D-t, azaz a Dungeons and Dragons, magyarul Sárkányok és Várak című játékot. Ezt a Don Kay-jel együtt alapított TSR, Tactical Studies Rules nevű kiadójuk adta ki 1974. januárjában. Az első kiadás egy év alatt, a második három hónap alatt fogyott el. A TSR az 1981-es évet 4 millió dolláros tiszta haszonnal zárta. Gigax később megírta ennek a játéknak a továbbfejlesztett változatát, az AD&D-t, azaz az Advanced Dungeons and Dragons-t. Ez 1977 és 79 között jelent meg. A hagyományos szerepjátékon kívül tucatnyi más játékot is kitalált. 1985-ben jelentette meg például a Dragon Chess-t, azaz a sárkány sakkot, mely egy háromdimenziós fantasy sakjáték. Három egymás felett levő, 8x12 mezős táblával kell játszani. A felső tábla az ég, a középső a föld, az alsó pedig a föld alatti világ. A bábúk a D&D játékig lett a tipikus karakterek és szörnyetegek. Ló és paraszt helyett a sárkány sakkban természetesen sárkány, ezen kívül varázsló, pap, griff, hős, tolvaj, baziliszkusz, unikornis, törp, tündér, harcos és a gyűrűk urából is ismert olifánt szerepelnek. Ez utóbbi egyébként afrikánsz nyelven a hagyományos elefántnak felel meg. És a rendes sakkból is ismert bábuk közül a lovag és a király is megtalálható a sárkány sakkban. Gigax napjainkban is számos játékon dolgozik egyszerre. A legújabb nagy szerepjátéka a Legendary Adventures, azaz Legendás Kalandok című, ahol a legendary szót nem G-vel, hanem az egzotikus kinézetűen, de ugyanúgy ejtendő J betűvel írja, Legendary-nak. Sokan ezt tartják eddigi legjobb művének. Eredetileg számítógépes játéknak tervezte, de végül hagyományosan élő szóban játszható lett belőle. A játék szabályait igyekezett a lehető legegyszerűbbre venni, mert úgy érezte, hogy a mai szerepjátékok túl komplikáltak, és ezzel elriasztják a kezdőket. Viszont így is olyan komplex tudott maradni a játék, hogy a nagy öregek is, már ha nem nőttek még ki belőle, élvezettel játszhatják. Egy 2001-es interjúban mondta el, hogy nem is akarja belevetni magát a számítógépes játékok világába, mert rengeteg munkája van, és 62 évesen már nincs annyi ideje, hogy a számítógépes játékokat is jól megismerhesse. Mint elmondta, ha elkezd egy számítógépes játékot, alig tudja abbahagyni, de az előbbiek miatt tudatosan ellenáll a csábításnak, és még a pasziánszt is kitörölte a gépéről. Vannak azonban több százezren, akik nem a személyesen élőszóban játszható szerepjátékokat kedvelik, hanem az interneten online játszhatókat. A szerepjátékok legújabb fajtájáról, az online szerepjátékokról Fuchs Péterrel beszélgettem. Fuchs Péter, játékszakértő. Egy korábbi interjúban hallottunk arról, hogy a Gyűrűk ura szerepjáték változata nem igazán aratott osztatlan sikert a szerepjátékosok körében, más szerepjátékokkal inkább szeretnek játszani, mint a Gyűrűk ura világában. Léteznek-e online vagy számítógépre írt játékok a Gyűrűk ura vagy Tolkien más világaiból, és ezek mennyire népszerűek?
Hát a Tolkien világa ugyanúgy járt a számítógépen, mint szerepjátékban. Ismeretem szerint népszerű Tolkien játék nem jelent meg idáig. Volt egy ausztrál cég, aki foglalkozott a 90-es évek elején avval, hogy Tolkien-t számítógépre ültesse, de volt 4-5 próbálkozásuk, de egyik sem érte jelentős sikereket, lényegében nem is hallott róluk senki. A egyik legnagyobb kiadó az Interplay fölkarolta őket 93-ban, és az első-második részt csinálták meg. játékban. Hát az, hogy a harmadik részt nem csinálták, megmutatja, hogy ez sem volt egy sikeres próbálkozás. Igazából nem találtak fogást a Gyűrűk Urán, tehát hogy milyen típusú játékot csináljanak belőle. Egy ilyen kalandjátékot, amiben végig kell játszani azt a történetet, vagy pedig egy stratégiai játékot. Mind a kettőt megpróbálták, nem is került. Egy német kiadó a Riders of Rohan címen csinált egy játékot, ami viszonylag sikeres lett. Mondjuk egy pár hónapig játszottak vele az emberek, de rögtön elfelejtették. Ez 94-ben volt. És most a filmekkel jött meg a sikere a Gyűrűk Ura játékoknak. A semmiből rögtön előugrott két hatalmas játék. Az egyik a Lord of the Rings 1, a másik a 2, mind a kettő a PlayStation-re, és gyakorlatilag kockáról kockára a filmes élményeit elemezik föl, csak egy kicsit dinamikusabban. Tehát arról szól a játék, hogy a három főhőssel, Aragornnal, Legolasszal és Gimlivel csépelni kell az orkokat egy játékon keresztül. Egy pillanatig nincs megállás, csak ütögetni kell. Ez két részen keresztül nagyon szépen néz ki, de hát ezen kívül semmi előnye nincsen, vagy értelme. Ami viszont érdekes és ígéretes, az a Gyűrűk Ura online szerepjáték, amit óriás költségvetéssel fejlesztenek jelenleg a Vivendi Interactive nevezetű új cég segítségével. Hát tudni kell, hogy jelenleg három nagy ilyen univerzumjátékot fejlesztenek. Egyik a Csillagok háborúja, ami két hónap múlva kész is lesz. A második a Matrix, amit szintén egy hatalmas nagy apparátus fejleszt, és egy legalább ilyen nagy apparátus dolgozik a Gyűrűk Ura játékon. Nagyon-nagyon keveset tudni róla, mert titkolóznak, de ami eddig látszott, Dungeons of Moria, azt hiszem ez lesz a címe. Egyébként ezzel a néven már jelent meg egy játék Gyűrűk Ura témára, de az egy nagyon furcsa kísérlet volt, egy Angband nevű játék volt a második része, és hát azt igazán nem lehet azt mondani, hogy sikeres volt, egy ilyen a Muda szubkultúrának volt egy kedvenc szórakozása szó szerint, és most ezeknek a ősöknek alapjaira úgy tűnik, hogy egy nagyon látványos és nagyon ígéretes online játékot terveznek a készítők. Eddig soha nem látott költségvetéssel, tehát reménykedünk, hogy valami újat tesznek hozzá az online játékok piacához. Thank you.
Aki még soha nem játszott online játékkal, az hogyan képzelheti el, hogy kell egy ilyen játékkal játszani, milyen elemei vannak?
Hát ez az online játék, ez egy radikális újítás a játékok történetében, és a legradikálisabb az lesz most benne, hogy egy olyan világba teszik bele, mint például ez a Középfölde, ugyanis itt ezekben a játékokban egy bizonyos világ jelen esetben Középfölde polgárai leszünk, tehát egy elektronikus világban, egy ilyen virtuális térben kell élnünk a középfoldalai polgárok mindennapjait. Persze, hát ez nem ilyen egyszerű, mert igen, akciódúsak ezek a játékok, tehát egyszerű hobbit filmművesek elég ritkák az ilyen játékokban, leginkább a gyűrűlidertek és gyűrűhordozók tömegei fognak megjelenni, és nagyon kínes eset persze, és ezért bukott el a szerepjáték is a gyűrűkurából, hogy nem találják azt a időszakot, amit érdemes feldolgozni, ugyanis hát feldolgozhatják a könyvekből ismert eposzt is, de az egyszer végigcsinálják a emberek, és az egy folyamat, amit nincs eltérés. Ellentétben a online játékokkal mindig egy dinamikus történelem folyik, tehát egész világ mozgásban van. Valószínűleg azt fogják csinálni, hogy vagy a események után, tehát negyedkori történéseket fogják feldolgozni, tehát abban a világban fognak élni ezek emberek, vagy valami sokkal korábbi, viszont megvan annak a veszélye, hogy akkor elveszik az egésznek a érdekessége, vagy bája. A fanatikusoknak van egy képe arról, hogy hogy kell kinéznie a Középfölde világának, és ha ettől eltérnek, akkor nem fogják használni. Azt egyébként tudni kell az egész fejlesztésről, amit most csinálnak, ez a Vivendi Intercom általi fejlesztés, hogy olyan látványvilágot ígérnek, amelyet a filmekből láthattunk, tehát filmszerűen lesz megcsinálva az egész. Tehát élő erdőkkel és mezőkkel, ahol kis nyuszik rohangálnak majd fel alá, meg kis hobbitok, és hát már a rajongói oldalakon már is előfizetők százai jelentkeznek, száz még kevés, mert a Csillagok háborúja, aki ugyanilyen univerzumot már 100 000-nél tartanak, pedig a játék még ki sem jött.
Mi az izgalmas egy online játékban, hogyha nincs egy ilyen küldetés, amit az embernek végre kell hajtania, egy cél?
Hát mi az izgalmas az életben? Az online játék az egy életforma, tehát az ottani kiber avatar, akit megszemélyesítek, azt akartam mondani, akivel játszom, hát ilyen nincsen, mert ő már nem is bábum, tehát befolyással van ő is a én életemre. Ő ott a normális életét éli. Az más kérdés, hogy neki abból származik anyagi haszna, hogy harcol, vagy olyan kereskedéseket folytat, amelyeket a normális világunkban lehetetlen lenne megtenni. Nagyon sok minden motiválja az online játékosokat. Nagyon nehéz lenne megmondani, hogy micsoda, de mindenképpen izgalmasabb világ az, ami online, tehát nem a mi valóságunk.
Mennyire hatott a Gyűrűk ura eredeti regénye, illetve az egész fantasy koncepció az online játékok, vagy az számítógépes játékok kialakulására, szerkezetére?
Hát ugyanúgy, ahogy a fantasy irodalom, vagy a szerepjátékokra, ugyanúgy a játékokra is nagyon sokban hatott. Törpék, elfek és orkok nélkül elképzelhetetlen bármilyen fantasy játék, nem is tudok olyat mondani, ami ilyet tenne, ha csak nem olyan irodalmi adaptáció, amiben ez már előve el van vetve. És hát a legelső játékok, gyakorlatilag ezek, amiket mondtam, ezek a Melbourne-i stúdiónak a játékai, ezek Tolkien alapok voltak, tehát ebből nőtt ki a játékipar egy jelentős rész, ez a fantasy vonalat.
Ez azt mondod, hogy az első fantasy játékok voltak egyben az első online játékok is?
Na most a online játékoknak elődje ezek a MUD-oknak nevezett több felhasználós programok. Na most azok valóban nagyon sok hasonlóságot mutatnak a Gyűrűk ura vagy a Tolkien világával, csak hát ugye ezek mind külön világok, és legfeljebb csak hasonlóságokat mutatnak, nem lehetnek ugyanazok, hogy törpék, elfek és orkok népesítik be őket, és ugyanúgy, mit tudom, egy gyűrűhordozók, vagy mit tudom, kapahordozók vannak helyettük, és tehát mindenképpen.
Ezek a MUD-ok, ezeket hogy képzelje el a hallgató? Mikor jelentek meg, és hogyan voltak játszhatók?
Hát ezek még ma is vannak, csak egy igen szűk időtek fér hozzájuk. A 80-as évek közepe és vége felé alakultak ki ezek a internetes, nem csak internetes, mindenféle netes akármik, amiket később neveztek MUD-oknak a szakirodalomban. Ezek mindenféle grafikai felületet nélkülöztek, csak szöveges utasításokkal lehetett működni bennük. Ha valakinek ismerősek a kalandjáték kockázatkönyvek, körülbelül hasonló, csak rémisztően nagyobbak. Tehát ezek internetes szerveren volt tárolva az adat, és ott folyt a cselekmény. Általában ezekben a MUD-okban, a virágkorukban olyan 900 000 ember játszott egyszerre, és ezeknek a interakciója volt a lényeg, ami a online játékokban ugyanígy nagyon fontos. Ma már a legnagyobb udakban is 10-15 ember van, tehát ott elég unalmas, ha egyedül sétálgatsz.
Ez a sok százezer ember, ez azt jelenti, hogyha egy online játékba rácsatlakozik az ember, akkor nem a géppel játszik, hanem más játékosokkal?
Így van, a online világokat értelemszerűen nem mesterséges intelligencia vagy az hasonló képletek által vezérelt ellenfelek töltik be, vagy barátok, hanem ott csak emberi lények vannak, tehát mindenki avatar, és együtt léteztek a világban. Tehát ha ő alszik, akkor nincs benne. Ha látod, hogy ott él a lénye, akkor tudod, hogy XY ébren van Amerikában, és tudsz vele beszélgetni. Tehát ez egy ilyen hatalmas chatprogramnak is felfogható, ami nagyon sok mindent magába foglal. Egyébként a legnagyobb mai online játékok, azok általában 100 000 ember játszik velük, és 80 000, aki bent van egyszerre. Ez elég nagy szám, tehát elég nagy közösségekről is van szó.
Ezek az emberek a játékon kívül is tartják egymással a kapcsolatot, vagy csak a játékos figurájukat ismerik egymásnak?
Hát ez attól függ, hogy lehetséges ez a kapcsolattartás. Ha általában ugyanúgy, ahogy a normális életben itt is szerveződések vannak, városok, falvak, közösségek, ha ez a közösség tud találkozni máshol is, más fórumokon, akár cseten, akár személyesen, akkor ezt megteszik. Ha mondjuk van egy magyar játékos közösség, akkor azok minden hónapban összejönnek, én is tagja vagyok ilyen közösségnek, és minden hónapban van összejövetelünk, és bármikor bármilyen olyan esemény történik a játékon belül is kívül, ami érdekelheti a többieket, akkor mindenkit elhívunk, tehát konferenciák, vagy tüntetések, vagy akármilyen ilyen típusú.
hogyha az online világban képzeljük el akár 100 000 embert középföldén, akkor őket úgy kell képzelni, hogy városokat, falvakat alkotnak, és mindegyiknek van egy lakóhelye, ahol él, és aminek a történéseit jobban tudja, mint a többi virtuális világbeli helyét?
Elvileg ez így van. Ez teljes mértékben attól függ, hogy hogyan fogják megcsinálni a játékot. Nagyon sokféle online játék van jelenleg is. Van, amelyik ilyen, amit mondtál, van, amelyik ennél sokkal egyszerűbb. Valószínűleg egy gyűrűkora játéknál annál elképzelésnél maradnak, hogy már a Tolkien által leírt városokat és falvakat veszik alapul, és ezeknek a lakósai leszünk majd, hogyha belekerülünk a játékba. Lehetséges az például, hogy egy ilyen kóma állapotban lévő zombi lény fog sétálni a városban, aki majd egyszer játékos lesz, tehát előre el van rendelve mindenkinek a sorsa, hogy előbb-utóbb játékos lesz belőle, és belekerülünk, és attól a pillanattól fogva ők vagyunk. Ez egy nagyon ideális eset lenne, mert akkor tényleg lehetne közösségeket építeni. Hát 1000 példát tudnék mondani, ennek milyen gyakorlati előnyei vannak. És amikor egy online játékos egy mordori vagy egy gondori városnak a lakója, akkor neki a kötelessége, hogy a városnak adót fizessen, háborúba menjen, vagy nem is tudom, egyszerűen, ha ezt nem akarja, akkor elhagyja a várost és átköltözzön máshova. És könnyen lehet, hogy pár hét alatt a egész középföldi történelmet ez a online játék a saját képére formálja. Tehát lehet, hogy ha valaki mondjuk egy év után értesül, hogy van egy ilyen online játék középföldéről, és besatlakozik, és bekerül egy olyan világban, már gyökeresen föl van fordulva, mert a mordoriak a megyében laknak, a gondoriak pedig elmentek, a elfek földjére elhajóztak, mert a történelem folyik, majd alakul a negyedkor, vagy a ötödkor, vagy a hatodkor.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Incantations de druides et de magie, toute attribue le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana.
vallée, on entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana.
A Tolkien világa című sorozatban elhangzott a Szerepjátékok új nemzedéke című rész. Beszélgetéseket hallottak a Gyűrűk ura ihlette szerepjátékokról. A műsorban közreműködött Tik Péter, Varga Illés, Kazár József, Fuchs Péter és Méhegedűn Botos Veronika. Hargitai Henrik műsorát hallották.